Köszönöm a következő előadásra Maugner Zoltánt, a BFL munkatársát kérném fel az állatkert a tanácsköztársaság idején.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a közönséget. Az előadásom három részből fog állni. Először arról fogok beszélni, hogy az állatkertben intézményi szinten milyen változások történtek a tanácsköztársaság alatt. Utána arra fogok áttérni, hogy az intézmény dolgozói hogyan élték meg a proletár diktatúra 133 napját. Végezetül pedig arra fogok röviden kitérni, hogy ez a Lendl ügy miért került bele a címbe, hogyan kapcsolódik az állatkerthez. Az állatkert 1907-ben került a Székesfőváros kezelésébe, rövidesen kialakították a hivatali hierarchiáját, ezt láthatjuk, hogy ez hogyan épült fel a dia bal oldalán. A jobb oldalon pedig azt láthatjuk, hogy ez hogyan nézett ki a tanácsköztársaság ideje alatt, tehát az áprilisi választások után. Ekkor már ugye a főváros vezetősége a Budapesti Központi Forradalmi Munkás és Katona Tanács volt, más néven 500-ak tanácsa, azon belül egy 80-as intézőbizottság működött. Az ügyosztály besoroláson nem történt változás, ugyanúgy a városgazdasági ügyosztály felelősségébe tartozott az intézmény, azonban személycsere történt, az ügyosztályvezető tanácsnokot leváltották, és helyére két főt neveztek ki. Az egyik Rejtő Vilmos volt, aki akkor már 15 éves városházi tapasztalattal rendelkezett, a idegenforgalmi hivatal korábbi helyettes vezetője volt, tehát ő volt a szakember. Hát Ambrus Ödönről nem sikerült semmiféle hivatali múltat kideríteni, ő minden bizonnyal a fizikai munkást testesítette meg. Tehát az állatkert a főváros intézménye volt, tehát a felettes hatóságok utasításait, attól függetlenül, hogy milyen politikai színezet van éppen hatalma, végre kellett hajtani, ahogy a többi hivatalnak és üzemnek is. Ugyanúgy, amikor kikiáltották a tanácsköztársaságot március 21-én, utána rövid időn belül beszerezték a vörös lobogókat az intézménynél, és el is rendelték az elvtárs megnevezés használatát. Nagyjából olyan másfél hónapnak kellett eltelnie, mire a úgymond közbeszédből és a hivatali levelezésből is az urazás szép lassan elkezdett kikopni. Idézném is ezzel kapcsolatban az állatkert igazgatóját Lendl Adolfnak a visszaemlékezését. Idézem, az elvtárs szó használata a rendeletben elő volt írva. Kötelességszerűen mindenki használta, és ennek ellenszegülni senki sem mert volna. Az állatkertben egyébként nehezen szoktunk bele. Engem például igazgató úr elvtársnak neveztek általában. Aki nem használta az elvtárs szót, azt a munkások feljelentették volna. A frissen kinevezett ügyosztályi vezetők, akiket már említettem, mikor megkapták az új hivatalukat, kimentek az állatkertbe, és az igazgatót is meglátogatták, és nehezményezték, hogy az irodájában még mindig a régi városvezetők portréi vannak kinn, aminek hatására ezeket eltávolították, és a helyére a madárházról, melyet Kós Károly tervezett, arról raktak fel egy festményt. Komoly problémákat okozott az intézménynek a úgynevezett fehér pénz bevezetése, ugye ezt a tanácsköztársaság idején vezették be. Június 30-án rendelték el, hogy a korábban a Károlyi kormány alatt használt és kibocsátott úgynevezett kék pénzt nem lehet többet elfogadni, a forgalomban hozatalát szigorúan büntetni fogják. Ez abból jelentett problémát az állatkertnek, hogy ahogy országos szinten sem fogadták el, tehát a piac nem fogadta el a fehér pénz használatát, így az állatkerti dolgozók, illetve a beszállítók sem akarták ebben megkapni a fizetésüket, ők a kék pénzt akarták. Az abszolút helyzetben az irodai alkalmazottak és tisztviselők még viccelődtek is egymás között azzal, hogy hogyan hányszoros szorzóval tudnák elcserélni a fehér pénzüket némi kis kék pénzért cserébe. Az állatkert folyóiratát, a Természet című magazint államosították, a szerkesztő Rajcsics Emil április elején tudta meg, hogy elkommunizálták ezt az újságot, és őt pedig leváltották. Ez úgy történt, hogy behívták az intézmény vezetőjét, és a közoktatásügyi népbiztosságba, és közölték vele, hogy több természettudományos lapot össze fognak vonni, van amelyiket megszüntetnek, de mindenképpen saját kezelésbe fogják átvenni, tehát ők fogják kiadni, ez így is történt, és új szerkesztőt is neveztek ki. Egyébként még ezután két összevont szám jelent meg májusban és júniusban, ezután már a lapot feltehetőleg a papírhiány miatt nem adták ki, csak 1920. januárjában jelent meg ismét a régi szerkesztővel az élen. Magában a tanácsköztársaság alatt ugyanúgy természettudományos lap maradt, nagy vonalakban, de azért az új irányvonalak már érzékelhetőek voltak. Ugyanis egyre több cikk, illetve könyvismertetés jelent meg, ami inkább a szociális fejlődés témakörét járta körül, azt elemezte. Mivel az állatkert nem közellátással foglalkozó üzem volt, ezért a április 7-i fővárosi választások idején egész nap zárva maradt. Ezt előre tudta az intézmény, tehát az igazgató úgy rendelkezett, hogy lehetőleg korán reggel végezzenek el minden szükséges tisztasági és állatellátási feladatot, és utána a következő bejegyzést hagyta az intézmény hivatali naplójába a vezető beosztású munkatársai számára. Kérem a felügyelőket és bizalmiakat, hogy az embereket és asszonyokat szavazáshoz küldjék. Ugye ebből azért érezhető, hogy még azért újdonság volt a nők szavazati joga. Egyébként maga az igazgató kimondottan emancipáció párti volt, de hát neki is új volt ez, hogy a nők is az urnához járulnak. Az állatkert zenei programmal és a kert feldíszítésével készült a május 1-i ünnepségre. Mivel a Városliget egy fontos helyszín volt az ünnepségben, az hangsúlyos díszítést kapott, és negatív módon nem akart az intézmény kicsüngeni ebből. Ezért magát a főkaput vörös anyagokkal vonták be, néhány kisebb épületet és az állatházakat is feldíszítették. Azt nem tudjuk, hogy itt a ígéret megvalósult ez a vörös tollú madárcsoport a madárház előtt. Azt viszont tudjuk, hogy egy nagy éljen a proletár diktatúra felirat volt az épületen. Még április utolsó napján is úgy volt, hogy az operaház zenészei fognak délután és este koncertezni az állatkertben, azonban május 1-én 7:30-kor megjelent a Vörösőrség egyik kirendeltsége, és megtiltotta, hogy látogatókat engedjenek be az intézménybe, úgyhogy egész nap zárva maradt az állatkert. Hiába az ügyeletes vezető hiába telefonálgatott kétségbe esetten, nem kapott engedélyt a nyitásra, meg válasz sem kapott arra, hogy miért zárták be. Azt azért tudni lehet, hogy az állatkertben egy szép nyári napon 20-25 ezer ember is elfért, igaz, hogy elég zsúfoltan, de elfért. Talán attól féltek a szervezők, hogy elvonnák az intézmény látnivalói a felvonulásról, illetve az ünnepségről a dolgozó tömegeket. Az állatkert ellátása nem romlott jelentősen 1919-ben, elég rossz volt már az egyébként is, ugyanis hát a világháború nehézségei, a takarmányhiány, a gyógyszer, illetve a tisztítószerek hiánya miatt az állatállomány már megtizedelődött. Azonban a tanácsköztársaság alatt felvillant a reménye annak, hogy hosszú távon meg tudják oldani a takarmányellátási problémákat. Az intézmény igazgatója, Lendő Adolf, már 1909 és 1912 között, amikor átépítették az állatkertet, már akkor felismert, hogy hosszú távon nem lehet egy ilyen intézményt nyereségesen működtetni, elsősorban a sok takarmány miatt, sok és drága takarmány miatt. Ezért ő egy ilyen gazdasági fióktelepet álmodott meg, amelynek az lett volna a célja, hogy nagyjából az 50%-át ennek az igénynek kiváltsa, tehát magának megtermelje, emellett pedig az állatkert dolgozóit is ellássa, baromfival, nyullal, illetve egyéb növényi termeszt, zöldségekkel, gabonafélékkel. Ráadásul a fölösleget el tudták volna adni a főváros piacain, tehát még bevétel is lett volna, sőt, úgy képzelte el, hogy ez egy oktató jellegű intézmény legyen, oktató jellegű üzem legyen, ahova a főváros, illetve a főváros környéki házi asszonyok megtanulhatják, hogyan kell hatékonyan mindenféle állatokat tartani, tenyészteni, sőt, még vásárolhattak is volna ilyen fajbaromfiakat, ilyesmiket. Tehát ez egy ilyen többfunkciós intézmény lett volna. Azonban nem kapta meg sokáig az anyagi támogatást, ezt zöld utat a tanácsköztársaság adott ehhez az ötlethez, ráadásul a nehéz gazdasági helyzet ellenére 5 millió koronát szánt erre, hogy ezt megvalósítja, sőt a földterületet is odaadta, ez 250 250 holdas földterület volt, amit itt a külső kerepesi út mentén jelöltek ki az állatkert részére. Itt van a külső kerepesi út, itt az akkori Rákosfalva látható, és ez a kereszteződés itt a mai Örsvezér tere. Ez egyébként egy ilyen katonai és repülési gyakorló tér volt. Az intézmény csak részben tudta megkezdeni a gazdálkodást, amikor vége ugye megbukott a rendszer, és visszavették tőle ezeket a földeket. A tanácsköztársaság emancipációs kultúrpolitikája az állatkerti jegyek szempontjából nem érvényesült, ugye ott azért az volt a cél, hogy a természettudományi ismereteket minél jobban terjesszék a nép körében, elsősorban ugye a munkások körében, azonban ez más irányt vett, pedig kezdetben úgy tűnt, hogy máshogy fog alakulni. Több panasz érkezett a Budapest vezetőségéhez, hogy miért nem ingyenes az állatkert, hiszen múzeumok, illetve egyéb kultúrintézmények akkor már ingyenesen vagy szakszervezeti igazolvány felmutatásával ingyenesen voltak látogathatóak. Foglalkozott is a problémával május 22-i ülésén a vezetőség, és azt mondták, hogy nem lehet ingyenessé tenni minden intézményt, az állatkert veszteséges, ráadásul ők úgy tekintenek rá, mint szórakozóhely, nem pedig, mint kultúrintézmény. Ezért nem csak, hogy ingyenes nem lett, hanem kedvezményeket is eltöröltek. Úgy nyilatkoztak, hogy csak az iskolás gyerekeket engedik be ingyen, ha az iskolából csoportosan jönnek, és emellett még jegyáremelést is fognak végrehajtani. Ettől megijedt az igazgató, és bement a Városházára, és hosszas tárgyalások után egy alacsonyabb, egy mérsékeltebb jegyáremelést sikerült kialkudnia. És akkor most áttérek arra, hogy hogyan élték meg a dolgozók ezt az időszakot. Alapvetőleg a tanácsköztársaság vezetői folytatták azt, amit a Károlyi kormány elkezdett, igyekeztek jelentősen javítani a munkások és a közalkalmazottak bérein. Mivel székesfővárosi alkalmazottak voltak a dolgozók, ezért amikor átálltak a heti béres rendszerre, több fizetést tudtak hazavinni, ráadásul a 8 órás munkaidő bevezetésével azt sikerült elérni, hogy a túlóra pótlékokat szabályosan ki lehetett fizetni. Arra nincsen információnk, hogy az állatkert dolgozói közül harcolt-e valaki a Vörös Hadseregben. Egy esetről tudunk, hogy volt egy ilyen toborzás az intézményben, az egyik bizalmi ember tartotta, és hát biztatta a dolgozókat, hogy lépjenek be, védjék meg, amit elértek a dolgozók. Kezdetben nem akartak az intézmény dolgozói csatlakozni, ezek után két szemtanú későbbi elmondása szerint az illető megfenyegette őket, hogy ezt az élelmiszer jegyeik fogják bánni. A megvádolt illető később ezeket a vádakat elutasította, és ő úgy nyilatkozott, hogy csak jó szándékból, jó tanácsként említette meg nekik, de nem tudjuk, hogy bevonult-e végül is valaki. Sokkal többet tudunk érdekes módon a lovak sorozásáról. Április 15-én felülvizsgálták az intézmény lóállományát, és a 13 hátasból 5-öt találtak úgymond katona alkalmasnak, de mindannyian az intézménynél tölthették le a szolgálatukat. A proletár diktatúra második felében a forrásokból az derül ki, hogy egyre inkább látták a dolgozók is a rendszer árnyoldalait, az erőszakos jellegét. Az irodai alkalmazottak és tisztviselők rendszeresen megbeszélték egymás között az aktuális politikai helyzetet, és egyre többször volt arról szó, hogy vajon változik ez a rendszer, enyhébb formát ölte, meddig fog egyáltalán tartani, tehát már látszott, hogy egyre nehezebben tűrik az árnyoldalait. Azonban a tanácsköztársaság alatt az intézmény egyik jelentős problémája úgy tűnt, hogy megoldást fog találni. Az állatkertben voltak szolgálati lakások, de a számuk korán sem volt elég, ezért egy-egy felszabaduló helyért ádászharc volt. Ráadásul az egész fővárosban annyira rossz volt a lakásállapotok, hogy az alkalmazottak arra kényszerültek, hogy az állatházaknál lévő szobákat és kiszolgáló helyiségeket is életvitelszerűen lakják. Én erre számos példát találtam, egyet szeretnék itt bemutatni, de az intézmény hivatali naplójában az igazgató ír az egyik tisztviselőjének. A tanácsnok úr azt mondja, hogy Csergő segíthetne azon a szegény asszonyon, aki az antilopházban lebabázott. Kérem Csergővel megbeszélni, csak hogy lehet-e most az asszonyt szállítani. Aligha, írja az igazgató, mire a tisztviselő válaszol, az asszony már jobban van, nem kíván elmenni. Tehát ez számomra azt mondja, vagy azt sugallja, hogy a patkányoktól és élősködőktől hemzsegő állatkertet egy fiatal anyuka még egész élhető helységnek találja, akkor el tudjuk képzelni, hogy milyen más lehetőségei voltak. Ezt ismerte a vezetőség, a felelős ügyosztály is tudta ezt a problémát, és meglátta a lehetőséget az új rendszer szociális politikájában, és ő a lakáshivatalhoz azonnal jelezte, amikor elrendelték a lakásrekvirálást, és azon belül azt, hogy az üres és lakatlan helyiségeket be kell jelenteni, hogy ők tudnak két Hermina úti épületről, nyaralóról, hogy oda ők szívesen beköltöztetnék az intézmény dolgozóit. Meghallgatásra talált a kérés, és már április 1-én lakásrekvirálási tárgyalásra készült az intézmény, és elkezdte összeírni a beköltöztetendők névsorát. Nem akármilyen épületeket néztek ki a dolgozók számára. A Hermina út, az akkori Hermina út 35D az Landauer Margit számára épített neobarokk stílusú villakastélyszerű épület volt. Kicsit belülről is megnézzük. Ezt a századfordulón építették, a hölgy egyébként egy bankigazgató felesége volt. A másik épület a mellette lévő 35C pedig a Sipeki Balázs villa volt. Ez már más stílus, ez már szecessziós stílus, és ezt az épületet Lechner Ödön és csapata 1905-ben tervezte. Ugye ezek szép tágas főúri villák voltak, a nyaranként szimfonikus koncerteket tartottak az úri közönség szórakoztatására. Egyébként ez az épület mellett, a Sipeki Balázs villa mellett van a Röhenny villa, ahol alig fél évvel azelőtt meggyilkolták Tisza István miniszterelnöket. Úgy látszik, ez nem tetszett, vagy nem volt szimpatikus az intézménynek, arra tehát nem tartottak igényt. Egyébként nincs annak nyoma, hogy beköltöztek volna az alkalmazottak, vagy átalakítást kezdtek volna ennek érdekében. Megbukott a rendszer, és így hát visszakerült az eredeti tulajdonosokhoz a mindkét épület. Annak ellenére, hogy javultak a munkakörülmények, az érezhető, hogy a munkafegyelem viszont megromlott. Nem engedelmeskedtek mindig a vezetőknek, a tisztviselőknek a dolgozók, lazábban vették a munkaórákat, és maga a munka elvégzését is, és nem mindig végezték el. Sőt, büntények is történtek. Idézném az igazgató szavait, amikor megvádolták később azzal, hogy nem tartott rendet az intézményében ez az időszak alatt. Hogy a szabadon a kertben élő fácánokat ellopták, azt én is tudtam. De nem tehettem ellene semmit sem. Akkoriban mindent loptak. Volt egy néhány betöréses, nagyobb lopás is az állatkertben, de még ennek a bejelentését se fogadta el a Vörös Őrség, és nem nyomozott benne. Sőt, üzente nekünk, hogy ne jelentsünk fel ilyen csekélységeket. És akkor most zárásképpen rátérnék, hogy a Lendl ügy hogyan jön ehhez az egészhez. Jó, meg lesz. Az állatkert történetírói nem foglalkoztak a tanácsköztársaság alatti időszakkal, erről nem írtak, nem publikáltak, ami érthető is abból a szempontból, hogy a napi sajtó, illetve a közigazgatási iratok között csak nagyon kevés információ lelhető fel. Azonban sikerült egy olyan forrásegyüttest megtalálni, amely segít abban, hogy a tanácsköztársaság alatti időszak jelentős részét fel tudjuk tárni. 1919. augusztus 16-án felmentették az állatkert igazgatóját, Lendl Adolfot, nem is térhetett vissza pozíciójába. A hosszadalmas és bonyolult ügy végül is 1926-ig tartott, amikor megegyezéssel zárult le. Maga a hosszas 7 éves húzavona alatt egy jelentős vizsgálati anyag gyűlt össze, amelynek segítségével beláthatunk az intézmény belső működésébe, de az is kiderül, mindenféle bizonyítékokat csatoltak ehhez, visszaemlékezéseket, tanúvallomásokat, a hivatali naplót, stb. Újságcikkeket, és az is kiderül ezekből, hogy az állatkert vezetője és néhány tisztviselő között már a tanácsköztársaság előtt személyes ellentét alakult ki, ami utána aktivizálódott, illetve a főváros vezetői közül, befolyásos vezetői közül is több ellenséget szerzett magának az igazgató, ami tulajdonképpen az állásába került. Összességében elmondható az állatkert tanácsköztársasági időszakára, hogy maga a váltás, tehát a március 21-i fordulat nem okozott fennakadást a küldetésének ellátásába, ugyanúgy állatkertként működött, sőt több lehetőség megnyílt előtte, azonban azt sem szabad elfelejteni, hogy a pozitív szociális intézkedések mögött egy erőszakos rendszer állt, és ezt a dolgozók egyre jobban az idő múlásával érezték. magában abban jelentett nagy fordulatot ez az időszak, hogy ekkor mentették fel, erre hivatkozva mentették fel az állatkert, igaz, az ekkori magatartása miatt az állatkert tudós és a dolgozók döntő többsége által szeretett igazgatóját, ezután 10 évig nem volt felelős vezetője az intézménynek, 1929-ben neveztek ki csak egy felelős vezetőst, akit nem meglepő módon a II. Világháború után szintén feljelentettek. Köszönöm szépen a figyelmet!